Forrás, az Élmény Akadémia podcastja. Beszélgetések tanulásról, fejlődésről, támogatásról. Bárnai Árpád vagyok, a podcast házigazdája és az Élmény Akadémia szakmai vezetője. Ebben az epizódban Selkergellyel beszélgettünk, aki tanácsadó pszichológus, párterápiával is foglalkozik, és mindfulness meditáció is az érdeklődési területei közé tartozik. Az év utolsó epizódjában olyan beszélgetésre került sor Gergővel, ami reményeim szerint segít megállni, jól lenni ezekben a téli napokban is, arra figyelni, ami fontos, mert olyan témákat érintettünk, mint jól együtt lenni azokkal, akik másként látják a világot, a spiritualitás és a pszichológia kapcsolata, hogyan támogat jól egy pszichológus, mint szakember, és mit tud tenni egy pszichológus, akkor a barátai kérnek tőle segítséget, mi az, ami most segíthet megőrizni a rezilienciánkat, miközben ennek tudatos jelenléthez, a mindfulnesshez, a természet és a síta hogyan segíthet abban, hogy feszültség és az esetleges szorongás hatását megnyitjuk ezekben az időkben. Számomra olyan volt ez a beszélgetés, mint egy ajándék, személyes inspirációt is találtam benne nagyon sokat, és még azóta is sok minden cseng a fülemben, amióta Gergővel beszéltünk. Maga a beszélgetés mellett is jó példa arra, hogy mit jelent megállni. Rövidített és vágott verzió az, amit hallottok, mégis maradtak benne. Kicsit hosszabb csendek. Talán jó, ha megérkezik egy-egy gondolat, hogy helyére kerül. Csendnek is van helye egy beszélgetésben. Remélem, hogy nektek is hozzájárul az ünnepi időszakhoz, ahhoz, hogy jó tudjatok lenni azzal, ami van. Jó tudjatok lenni magatokkal és a szeretteitekkel. Jó hallgatást! No hát, szia!
Szia!
Nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Sok szempontból, mert így követlek Instán, meg Facebookon, figyelem a munkásságodat, meg a honlapodat, YouTube-on, amiket kiteszel. És hogyha az Instagramra fölmegyek, akkor valami olyasmit látok, hogy pszichológus, családterapeuta, kalandor és meditáció tréner vagy oktató. Arról mesélj már, hogy mivel foglalkozol, ha valaki először találkozik veled, akkor mit mondasz? Ezt mind mondod-e?
Amikor ezt kérdezik, hogy mivel foglalkozom, akkor általában azt mondom, hogy pszichológiával. És ma már ez nem annyira veszélyes dolog, mint egy pár évvel ezelőtt, amikor az ember, hogyha ezt a szót kiejtette, hogy pszichológia, akkor nem tudom, egy sörözésen vagy egy találkozón azonnal megszállták az emberek, és hát elkezdték mondani a problémáikat, meg a mindenféle nehézségeiket az életben. Ma már mindenkinek van azért néhány pszichológus barátja, ismerőse, úgyhogy ez nem egy ilyen nagyon egzotikus kuriózum ma már, úgyhogy merem mondani, hogy pszichológiával foglalkozom. És akkor, hogyha ebbe mélyebben belemegyünk, akkor el szoktam mondani, hogy családterápiával is foglalkozom, azon belül párterápiákkal. És ha nagyon mélyre megyünk, szóba szokott az is kerülni, hogy szervezeti egészségprogramokkal, egészségfejlesztéssel, ilyesmivel is foglalkozom. Néha érintőlegesen, néha meg nagyon konkrét formában. Nagyjából ezek, amik a napomat kiteszik. És akkor mellette van egy ilyen személyes érdeklődésem tanítás felé, ami főleg a felsőoktatást jelenti. Volt egy fél év, amikor pszichológiai tanácsadással foglalkoztunk. Ez az a műfaj, amiben én dolgozom. Az elmúlt fél évben pedig épp ezt a nagy témát dolgoztuk föl egyetemista hallgatókkal, ami így a spiritualitás és a pszichológiának a kapcsolata, nagyon erősen gyakorlati fókusszal. Tehát, hogy hogyan jelenik meg a spiritualitás, hitvallás a különféle ilyen segítői folyamatokban, és hogy arra körülbelül milyen reakciók keletkeznek a segítőben, és hogyan tudunk a reakcióinkra reagálni, hogy ez a klienseinknek jó legyen.
Jól értem azt, hogy én próbálok valakinek támogatást nyújtani segítőként, és óhatatlanul bekerül a mi beszélgetésünkben meg kapcsolatunkba az, hogy valakinek van valamiféle világképe, spiritualitást valahogy megéli, gyakorolja is, és ez témája és része lehet annak, ahogy ő segít magán, vagy ahogy együtt összerakunk valamiféle segítő folyamatot, ami segít neki, és hogy ehhez hogy tudok úgy viszonyulni, hogy közben az én saját világnézetem és reakcióim nem akadályozzák ezt. Jól értem?
Igen, tulajdonképpen erről van szó. Az a nagyon izgalmas, hogy a hétköznapi életben az emberek mindenféle dolgokban hisznek. Tehát amikor nagyon jól edukált, nagyon jól szocializált emberekkel beszélgetünk, akkor általában tudjuk azt, hogy mik azok a témák, amiket kikerülünk jó indulatúan, vagy nem feszegetünk, vagy toleránsak vagyunk. De a hétköznapi emberek esetében hát rengeteg olyan dolog van, amit ők csak úgy mondanak, vagy csak úgy a világképük része, és oda teszik mondjuk egy ilyen segítői folyamatba. Én is dolgozom mondjuk református lelkészekkel, és akkor ez ott nagyon direkt formában jelenik meg. És amikor eljön egy olyan ember, akinek az identitásának ez egy ilyen nagyon fontos, nagyon direkt része, akkor ő ezt oda is fogja tenni. És sokszor ez lehet, hogy nagyon rugalmas, ahogyan ez megjelenik és ahogy kezeli. Lehet, hogy egyszerűen csak elmeséli, hogy neki ez fontos, meg az is lehet, hogy az egész segítői folyamatot próbálja abban a mederben tartani, amit ő tud arról, hogy mondjuk az ő vallási rendszerén belül milyen az emberkép, milyen a pszichológia, és így tovább. És akkor a pszichológus vagy a coach az ül ott, és hallgatja azt, hogy a másik embernek milyen a világnézete, a világképe. Sokszor ezek monológszerűek, mert hogy a kliensnek van igénye arra, hogy ventilálja a saját világnézetét, ami adott esetben mondjuk éppen ütközik azzal, amilyen élethelyzetben van. Említsük itt például a válófélben lévő nagyon vallásos embereket, és pszichológusként ezt ott meg kell tartani. Ki kell bírni, hogy egy ekkora ilyen interpersonális feszültséget oda tesz a kliens. És ez egy marha izgalmas dolog, hogy ő bizonyos értelemben nem tud semmit rólam, tehát tök tabula ráza vagyok, bizonyos értelemben persze tud is rólam valamit, de az, hogy én erről most mit gondolok, elítélem-e őt azért, amit csinál ilyesmi, ezek nem rá tartoznak, nem is teszem oda, ideális esetben persze nem is ítélkezem rajta. Az egy más kérdés, hogy a pszichológusba is keletkeznek érzések, de ez az én dolgom, azt nekem kell majd utána valahogy megdolgozni. Erre készülünk föl a hallgatókkal is, hogy ilyenek történnek. Tehát, hogy oda hozzák az emberek ezeket a világnézeti, vallási, spirituális dolgokat. És hogy a fenébe tudunk ott ülni úgy, hogy semlegesek maradjunk ebben a helyzetben, és csak kibírjuk azt, hogy ő most éppen ettől szenved, amiben van.
Mondtad ezt, hogy önmagán belül feszülő ellentétet mond ki, fejez ki, mint hogyha így próbálnám összerakni a kirakóst, ahogy mi most így egymásnak feszül, és te segítesz azzal, hogy te ennek tanulja vagy, meg megtartod azt, hogy én ezt próbálhatom, és nem lesz attól ideges, hogy van ez az ellentmondás, vagy hogy engem feszít. Nekem az jut eszembe erről egyébként, hogy ez nem csak pszichológusként lehet izgalmas, hanem egyáltalán is, mint nem tudom, embertársainkkal együtt lévő emberek. Konkrétan például emlékszem, a nagymamám mondott olyanokat nekem, amiben én nem hiszek. És közben egyértelmű volt, hogy ő valamit megélt, amiről ő mesél. És az ő világába ezeket a szavakat találja rá, és így tudja leírni. És ha én írnék le egy ilyet, akkor valószínűleg máshogy tenném. Mégis azt éreztem, hogy fú, hát ha most a mamának megpróbálom ezt lefordítani bármilyen más nyelvre, azzal tönkreteszem a beszélgetésünket, és megáll az egész. Nem tudunk kapcsolódni, nem tudja elmondani, mi van. A gyakorlatodban biztos gyakran találkozol ezzel, szóval hogy csinálod azt, hogy ott tudsz vele maradni, neked mi segít?
Hát először is azt mondanám, hogy végigfutott rajtam a borzongás, ahogy ezt a példát mondtad, mert hogy annyira átjön belőle az, hogy pontosan érted azt, hogy ebben mi a nehéz, meg hogy mi ebben az érzés, ami ilyenkor a meghallgatóban keletkezik. És azt gondolom, hogy ez egy olyan képesség lenne, ami pont emiatt fontos, mint amit ebben te most felfedeztél, hogy tudjuk csak úgy kibírni a másik embernek a valóságát. És az jut eszembe, én ezt tovább fogom vinni, ezt a példát, amit mondtál a nagymamával, hogy az jut eszembe, hogy nem feladata az unokának a nagymamát egy helyesebb valóságról meggyőzni, és ugyanezzel a mentalitással kéne valahogy egymáshoz kapcsolódnunk a hétköznapokban, és hogy ne menjünk messzire mondjuk a közélet meg a politika kapcsán. Ez rendkívül hasznos lenne, hogyha ugyanazzal a mentalitással tudnánk figyelmesen meghallgatni a másikat, és ugyanúgy elhümmögni azon, hogy mi az ő élményviláguk. ezzel az egésszel kapcsolatban, pont ugyanúgy, mint hogy a nagymamának az élményvilágát hallgatjuk, mert hogy az a kapcsolódás az valószínűleg nagyobb érték, mint az, hogy két nagyjából egyenértékű és egyenlően hasznos vagy haszontalan tévedést, ilyen nézetrendszert, azt valahogy megversenyeztessünk felnőtt korra, úgy szerencsés oda eljutni, hogy azt érezzük, hogy a mi világképünk is csak egy a sok közül, és hát szaladgál egy csomó ember, akinek ilyen világképe van. Szóval, hogy a kérdésedre válaszoljak, ideális esetben a pszichológus képzés az arról is szól, meg minden segítői képzés, hogy hogyan dolgozzunk csak azzal, amit a klienshoz. És hogyha megnézem mondjuk a magas színvonalú coachképző helyeknek a, nem tudom mi ennek a neve, protokoll, ilyen kimeneti táblázatát, ott is ugye azok a mesterek, akik nem a saját tartalmukat viszik be a folyamatba. A pszichológiában ugyanez van. Ez egy marha érdekes dolog, bizonyos értelemben a pszichológus csak egy tükör, és semmi olyan nincs rajta, ami nem tartozik a kliensre. És hogy tükör, mondjuk ez lehet egy olyan tükör, aminek azért ilyen markáns keretei vannak, tehát hogy nem tud így csak úgy megrepedni, hanem én hozom a kereteket, de a tartalmat azt meg a kliens hozza. És ez az, amit szerintem nagyon fontos megtanulni, hogy nyitottan, kíváncsian, a lehető legtisztább formában visszatükrözni azt, amit a kliens hoz. A hétköznapi gondolkodásunk az nem nagyon bírja azt ki, hogy az úgy jó lesz, amit a kliens hoz. És hogy pont ettől más egy segítői kapcsolat, hogy ha mi elkezdünk egymással a hétköznapi életben beszélgetni, akkor ilyen fura kis monológokat mondunk egymásnak arról, hogy hogy van a világ, és utána elkezdjük egymást így korrigálgatni. Meg így megmondjuk, hogy szerintem nem úgy van, meg tudom én. És óriási ereje van annak, hogyha valakinek én csak visszaismétlem azt, amit mondott. Ezt nagyon nehezen hiszük el a hétköznapi életben, hogy ez egy gyógyító, és hát a dolgokat valahogy a fejlődés meg a változás irányába elmozdító dolog. De teljesen más történik, akkor, hogyha én ott elkezdek valakit kijavítani, hogy figyelj, ez nem így van, persze, hát ki vagyok én egyébként, hogy kijavítsam, ez ettől érdekes, de hogyha ha nem kijavítom, hanem csak visszaismétlem neki, hogy szóval ön azt mondja, hogy az életet úgy kell élni, hogy önnek van egy nagyon drága autója és egy nagyon nagy lakása. És tök más történik, hogyha ezt hallja az ember, mert akkor egyszer csak fog visszhangozni a fülében a saját tartalma, és akkor elkezdi kiegészíteni, hogy hát meg az emberi kapcsolatok is fontosak, és lehet, hogy azok fontosabbak. És akkor ebben megjelenik valahogy az, hogy én tudom ezt, hogy fontosabbak, de nem teszem bele, hanem hagyom őt eljutni oda, mert valami csoda folytán ő benne, ez ugyanúgy benne van. És nem kell az én világnézetemet, világképemet áttolni rá, hogy az emberi kapcsolatok fontosak, mert ő ezt saját magától fogja tudni. Most ez egy ilyen nagyon konkrét példa az elmúlt napokból.
Hú, ez jó sok bizalom is kell. Ahogy hallom, meg saját tapasztalatból azt mondanám, hogy hú, ebbe bízni, hogy jó lesz. Majd ő eljut oda, ahova fontos neki eljutni, és nem kell nekem végig rángatni őt valami úton, ahova szerintem neki kéne jutnia. Egy furcsa kettőség van, hogyha tanulok emberek támogatásáról, azt valamilyen formális keretek közt is tudom tenni, könyveket olvasok, suliba járok, valahogy oktatva vagyok, és az oktatásban nagyon óvatosan engednek oda emberekhez. Akiket én láttam pszichológusként tanulni, azok sokszor mondták azt, hogy iszonyú sok tudást kell megszerezzenek, anatómia, statisztika, stb. Sok minden, ezermillió kísérletről, leírások, elméletek, stb. És maga az, hogy emberekkel interakcióban lenni, az elég későn, relatív későn érkezik meg a képzésbe. És emellett, amíg eljut az ember addig, hogy már csinálhatja, addig viszont minden egyes nap edz hétköznapi interakciókban emberi beszélgetésekre, amiket mondtál is, és azok sokszor reflektálatlanok, vagy nem annyira tudatos, hogy most akkor mi is történik itt, vagy nem veszem észre, hogy ó, ott mondtam valami érdekeset, és akkor így feszületek közt valamiféle ellentét, hogy mire edzek nap, mint nap, és mi az, amit szeretnék csinálni egy ilyen tudatosabb beszélgetésbe, segítő beszélgetésbe. Te hogy edzel erre, vagy hogy edzettél erre, hogy ezt tud csinálni?
Remélem, hogy arra válaszolok, amit kérdeztél. Ez valóban így van, hogy a pszichológus képzés az nagyon sokszor, illetve nagyon nagy részt elméleteknek a bebiflázását jelenti. Most nem fogom ide mutatni, mert sokat kéne hozzá pakolni. Amit én laptop támasznak használok, az a szociálpszichológia könyvem, ami egy ilyen, nem tudom, 6-700 oldalas könyv lehet, abból kellett mondjuk csak a szociálpszichológiára kettőt nagyjából fejből megtanulni. Szóval ez valóban így van, hogy elméleteket tanulunk. És időnként csoda történik, mert megjelennek a képzésben azok a tanárok, meg azok a figurák, akik elkezdik behozni a saját gyakorlati praxisuknak a mindenféle eredményeit. És vannak gyakorlati órák, ahol ha jó tanárt fogunk ki, akkor ő elkezdi, ez a képzés utolsó éveiben van, elkezd ilyen módszerdemonstrációkat tartani velünk, ahol mikrojelenségeket le tudunk tesztelni. Ami azt jelenti, hogy ott ülünk 11 kurzuson, valaki hoz vagy kap egy szerepet, hogy te most éppen akkor egy 40-es nő vagy, akinek éppen a lánya költözik el otthonról, és kicsit ilyen pszichodráma-szerűen beülünk ebbe a szerepbe, valaki lesz a pszichológus, és azt mondjuk, hogy figyelj, te vagy a pszichológus, neked most annyi dolgod van, hogy amit ő mond, azt egy kicsit fogalmazd át a saját szavaiddal, és mondd neki vissza. És akkor egy nagyon fura dolog történik, mert akinek volt része ilyen pszichodrámás gyakorlatokban, az ezt szerintem fogja érteni, hogy még az észlelés is megváltozik ebben a helyzetben, pedig ez tényleg csak egy demonstráció. Én olyasmiket szoktam itt megélni, hogy kivilágosodik még a levegő is, a tudat az beszűkül erre a helyzetre, még akkor is, ha csak néző vagyok, egy nagyon fókuszált, ilyen módosult tudatállapot, és hát megtörténik a csoda, hogy ez a szerep személyiség, ez elkezd élni, és ráadásul még gyógyulni is elkezd annak a hatására, hogy valaki ott emberségesen és figyelemmel bánik vele. Ami hát egy ilyen racionális ésszel nézve, ez egy ilyen nonsens, hogy most akkor itt kigyógyul meg, kivel mi történik, de hogy ez megtörténik. És én azt mondanám, hogy az én szempontomból ezek az ilyen módszerdemonstrációk voltak a legfontosabbak. Mert a hétköznapi életben abban nem csinálhatok olyat pszichológus hallgatóként vagy pszichológusként, hogy elkezdek veled úgy beszélgetni, mintha én egy pszichológus lennék. A másik fele az, hogy nincs is nagyon hozzá kedvem, mert hogy ez egy munka és tök fárasztó, és amit én itt szoktam mondogatni félig viccesen, hogy én a barátaimmal inkább sörözni szeretek, meg nem tudom, zenét hallgatni, hogy ne az legyen, hogy mindig ebben a pszichológus munka szerepben kell valahogy jelen lennem. Ezt a barátaim nagyjából meg is tartják. Miközben egyébként nagyon mély beszélgetéseket folytattunk, nem elvárás az, hogy én ott ugyanúgy legyek jelen. Szóval nem a privát életemben gyakorlom ezt, hanem mondjuk ilyen módszerdemonstrációkon, illetve hát ma már ugye hetente, nem tudom, 15-20 klienssel találkozom, és hogy az bőven kimerít annyira, hogy bőven elég ezt ott csinálnom, és semmilyen igényem nincs arra, hogy ezt ezen kívül csináljam, ami néha probléma is, mert hogy amúgy meg tök jó lenne ilyen önkéntes, meg pro bono cuccokkal foglalkozni.
Amiről mesélsz, az, hogy egy csomó tudással a fejembe, hogyha tanulok a pszichológia szakon, akkor csomó mindent tanultam, és ha gyakorlom az emberi interakciót, a gyakorlásból születik még egy nagyon nagy értékű tudás. Valaki, aki megtanult valamit az emberi beszélgetésekről, az gondolhatja azt, hogy ó, ezzel vagyok a legnagyobb hasznára azoknak, akiket szeretek. És emellett az is ott van azért, hogyha valaki tényleg bajban van, akit szeretsz, akkor lehet, hogy a legjobb eszközeidet szeretnéd elővenni, például egy barát támogatására. Szóval ezzel hogy vagy, hogy ott a dilemma, egy barát problémával, krízissel, nem tudom, nehézséggel találkozik, és azt kéri, hogy beszéljetek. Hogy egyensúlyozod azt, hogy te most, mint barát vagy jelen, aki tud egy csomót az emberi beszélgetésekről? Mi az, ami lefordítódhat abból, amit a pszichológus tud, arra, ami egy emberi kapcsolat?
Hát nézd, én szerintem több százszor fejjel futunk a falnak ilyenkor. És azt értem ez alatt, hogy sokszor belemegyünk ebbe, ami egy kicsit ilyen játszmaszerűvé teszi az emberi kapcsolatainkat, hogy elkezdek a pszichológus szerepből beszélgetni. És ennek azért általában a csalódás, meg ez a lose-lose vagy lost-lost helyzet a vége, mert hogy én azt hiszem, hogy hirtelen tudom a megoldást, ő meg hát tulajdonképpen nem ezért mondta el, hogy kapjon egy megoldást, és ez nagyon érdekes, mert hogy valójában pont azért mondja el, amit a pszichológus kliensei kapnak, a figyelemért, meg a meghallgatásért, de hogy egy ilyen helyzetben nagyon nehéz egy barátnak azt a fajta működést bekapcsolnom. Hanem sokszor én is elkezdek okoskodni ebből a pszichológus szerepből, hogy akkor mi hogy van. És ez az, amit valahogy, miután több százszor neki futottam már fejjel ennek a falnak, és olyan helyzetet hoztam ezzel létre, ami igazából mind a kettőnknek inkább energiaveszteséget jelentett, utána valahogy elkezdek erre néha rájönni, hogy ezt nem szabad csinálni.
És mit csinálsz helyette? Mi az, amikor jól tudsz barátokkal lenni te? Aki egyébként pszichológus is, profi beszélgető, lelki segítő és barát. Ezt hogy csinálod?
Hát az nagyon fontos, hogy amikor megszületik bennem egy indulat, ezt megfelelő sok gyakorlással, meg önismerettel az ember egy idő után észreveszi. És úgy mondanám, ami eszembe jut. Az önismeret, meg ezek a mindenféle pszichológiai módszerek segítenek abban, hogy ne mondjam, hanem kontrolláljam, meg gátoljam ezt az indulatot, hogy most megszólalnék. És olyan jól esne hallani a saját hangomat, és szaktudásomat, és bölcsességemet. És például nagyon jól szokott az kijönni, amikor egy ilyen helyzetben meg tudom azt kérdezni, ahelyett, hogy mondanék valamit, meg tudom azt kérdezni, hogy mire lenne tőlem szükséged? És hogyha nagyon sok energiám maradt még akkor, amikor beszélgetünk, akkor olyan opciókat is tudok mondani, hogy én most mondjam el erre a szakmai véleményemet egy monológként, vagy csak hallgassalak meg, vagy kérdezzek, és ilyenkor általában tudják is mondani a barátok, hogy mire van szükségük. De a legkorrektebb dolog az, hogyha én nem játszom a saját életemben a pszichológust, hanem tudom azt, hogy én egy magánember vagyok a magánkapcsolataimban, és hát én azt szoktam mondani, hogy az én barátaim meg rokonaim azok megszívják ezt a dolgot, mert mindenféle aggodalom meg szívfájdalom nélkül tudom azt mondani most már nekik, hogy ez egy olyan probléma, amivel pszichológussal volna érdemes beszélni. És akkor az én barátaim is valódi emberek, ugyanaz történik velük, mint ami másokkal is történni szokott, hogy egy darabig ezt hárítják. Én ezt próbálom nem erőltetni, viszont elhelyezem a fülükben azt a bogarat, hogy az ő szenvedésükre is létezik megoldás. És az a tapasztalatom, hogy előbb-utóbb, amikor elég nagy ez a szenvedésnyomás, akkor el is indulnak segítséget keresni maguknak, szaksegítséget, és általában engem kérdeznek meg arról, hogy kihez érdemes fordulni. Van néhány helyzet egyébként, amikor ezt egy kicsit felülírja az élet, mert mondjuk azt érzem, hogy valaki veszélyben van. Például nagyon nehéz tud az lenni, hogy a társadalomban, meg így közöttünk nagyon sok traumatizált ember van, és ennek a nyomán nagyon sok személyiségzavar, ami én szerintem valahogy nincs is jól föltárva, hogy mennyi. Amikor valaki arról számol be, hogy egy olyan párkapcsolatban van benne, ahol ilyen nagyon méltatlan dolgok történnek vele, akkor ott az én fülem, aki sokat hallgatott ilyen pszichopatológiát, meg találkozott már sokféle dologgal, mondjuk elkezd erre villogni a fejemben a kis piros fény, hogy ennek az embernek a főnöke személyiségzavaros lehet, és hogy a szenvedését tulajdonképpen ez okozza. És mondjuk pont, mondjuk ez egy jó példa, hogy valakinek a főnöke személyiségzavaros, és mondjuk ez egy barátom, és ezt elmeséli, és ez gyakran a valóságban úgy jelenik meg, hogy ez a barátom ilyenkor saját magában kezd el kételkedni, hogy most ő észleli-e rosszul a valóságot, jelentős szenvedést él meg, a hétköznapi megküzdési eszközeivel próbál kommunikálni, a főnökével, de hogy hát a személyiségzavarban pont az a pláne, hogy azon nem, hogy nem működnek a hétköznapi megküzdési, meg kommunikációs eszközök, hanem csak olajat öntenek a tűzre, amikor traumatizálódik egy ilyen konfrontatív, stresszesebb helyzetben mondjuk a főnököm attól, hogy én visszajelzést adok neki mondjuk, vagy próbálom megvédeni magam egy helyzetben. És én ilyenkor azért olyan finoman meg szoktam azt pedzegetni, hogy figyelj, az én fülem azért itt hall valami többletet, ami egy kicsit azt mutatja, hogy itt nem veled van a baj, hanem hát lehet, hogy itt a főnököd nem úgy működik, mint amire így az ilyen hétköznapi megoldásaid alkalmasok lehetnek. És akkor próbálok ott nem diagnózisokat alkotni, nincs is erre jogosítványom, távolról végképp nem diagnosztizálok, nem tudom, valaki elmondása alapján, de arra fölhívom a figyelmét, hogy nem biztos, hogy itt ő csinál valamit rosszul, hanem hát lehet, hogy a másik embernek van egy olyan működése, amiben ez a hétköznapi kommunikáció meg alkalmazkodás, ez nem, tehát hogy ez nem, hogy nem működik, hanem olaj a tűzre, és akkor egy kicsit beszélgetünk arról, hogy hogy érdemes elkerülni azt, hogy mondjuk konfliktusba kerüljön ezzel az emberrel. Ez mondjuk egy tök gyakori dolog.
Tehát gyakorlatilag a bántást észleled, hogy lehet, hogy bántanak valakit, és beszél van, és hé, te olyan helyen vagy, olyan emberek között vagy, akik bántanak, vigyázz magadra.
Igen. Ezt rendkívül fontosnak tartom azt, hogy azt kimondjuk, hogy maga a légkör abuzív, amiben van az illető, és ez egy barátom, vagy egy rokonom, akkor én azért ezt meg szoktam tenni. Figyelj, jó ez neked? Figyelj, itt azért én úgy hallom, hogy téged bántanak.
Hú, ez elég fontos mondásnak hangzik, mert sokszor mondjuk mondtad ezt, hogy munkahely, de mondhatnánk azt, hogy oktatás, egészségügy, bármi, ahol a szakmaiság, a professzionalitás el tud maszkolni olyan gyakorlatokat, amire azt mondjuk, hogy hát igen, ez egy kemény szakma, itt azért ki kell bírni. És egy ilyen bántalmazó, abuzív légkör fönn tud maradni azzal az ürüggyel, hogy ez a szakmához tartozik, pedig nem feltétlen. Csak ilyen egyszerű dolog, hogy lehet az, hogy nagyon okos emberek, akik tudnak sokat az emberi testről, azt egy követendő mintának, mércének tartják, hogy ha nem alszod ki magad, akkor vagy kemény, mondjuk, nem tudom, egészségügyi dolgozó, katona, bárki, miközben tudják, hogy nem, akkor nem vagy teljesen önmagad, mégis ilyenfajta szenvedést meg egészségkárosodást okozunk saját magunknak. Míg ha mondjuk úgy gondolnánk magunkra, hogy top atléta vagyok, és ahhoz, hogy a pályán teljesítsek, ahhoz jó kell, hogy egyek, mozogjak, aludjak, stb., akkor teljesen másképp lenne, és mégis így a szakmaiságban így maszkolódik ez a fajta egyszerű bántás, és ennél sokkal durvábbakról beszélsz, gondolom itt. Ugye a traumát itt említetted, hogy traumatizálódunk. Van ennek története, hogy elkezd beszélni a társadalom arról, hogy trauma, és mondjuk így sommásan először még mondjuk több mint 100 éve elkezdenek mesélni arról pszichológia hajnalán, hogy családban bántanak. Mint hogyha járnánk ezt körbe, hogy fú, sok a bántás körülöttünk? Hát, ez most nagyon soknak hangzik. Mondjuk Freud és az ő kliensei. Hát lehet, hogy akkor ez inkább, ez nem igazán történik. Aztán, mint hogyha visszajönne ez a probléma ott, hogy elmennek a világháborúba az emberek, aztán visszajönnek, és úgy néz ki, hogy hát ők nagyon nincsenek jól, és akkor mondhatjuk azt a háborúra hivatkozva, hogy jó, de azért háború az elég durva. És aztán visszajönnek a második világháborúból, meg Vietnámból, meg úgymond legitim, traumatizáló közegből, amire azt mondjuk, hogy na, ez nagy téstrauma, itt tényleg valami történt velük, elkezdjük kutatni. Mint ha ráébrednénk, hogy jó, a háborúban is történik ilyen, és mintha ennek másféle formái, vagy másféle traumatizáló élmények nagyon hasonló hatást fejtenek ki emberekre, és igazából ez itt körülöttünk tud történni, és tehetnénk ellene. Szerinted hogyan lehet erre figyelni, nem pszichológusként, hanem élem az életem, és esetleg mondjuk így megjelenik nekem is a piros lámpa, hogy hoppá, lehet, hogy több bántás történik körülöttem, mint aminek kellene, vagy lehetne kevesebben is élnünk. És mit tehetek azért, akit bántanak? Mert az is van, hogy akkor most én ijedjek meg, és akkor úristen, mennyi traumatizált ember van, kellene ebbe az országba legalább 5 millió pszichológus. Hogy akkor mindenki mellé pszichológust tegyünk, mert hát sok a bántás. Ez meg nem reális. Akkor mit gondoljak én, mint laikus?
Aha. Szóval először egy kicsit arra mondanék valamit, amit mondtál erről, hogy a trauma története meg megjelenése így a szakmai közbeszédben. Az, amit idézel, ez úgy sejtem, hogy a Judith Herman féle Trauma és Gyógyulás című könyvnek az
Is.
előszava
Igen,
is,
igen.
ami egy kiváló történeti bevezető, és nagyon jól mutatja be azt, amit úgy hív a Herman, hogy a trauma története az a felejtés története. Mert hogy azt látjuk, hogy az időről időre bukkan fel ilyen nagy események kapcsán általában, ez a egy nagy paradigmaváltások kapcsán ez a téma, a trauma. Általában az is rá a reakció, hogy ez felbukkan. Van egy ilyen mézes hetek időszak ebben az egészben, amikor azt érezzük, hogy na most akkor mindenkinek segíteni fogunk, ettől szenved. Viszont utána, amikor elkezd az élet normalizálódni bizonyos értelemben, meg maguk a nagy struktúrák is, ugye tudjuk ezt a rendszer szemléletből, hogy ezek a kibernetikai rendszerek, ezek a homeosztázis helyreállítására törekszenek, tehát elindul egy olyan nyomás, hogy mindent dugjunk vissza a palackba. Az élet folytatható, a sebek azok elkezdenek begyógyulni, valójában persze tudjuk, hogy ez nem történik meg minden sebekkel, erről szól a traumának a jelenségköre, és egyre nagyobb a nyomás, hogy azok, akik maguk esetleg nem traumatizáltak, vagy azok, de ezzel nem tudnak szembenézni, azok elkezdik szabályozni a társadalom egészét, és valahogy visszatuszkolni a palackba az egész problémakört, hogy az élet folytatható legyen. Ezért azt gondolom, hogy hibáztatni sem lehet őket, mert hogy hát az életet valahogy folytatni kell, mint a háború után egy újjáépítést. És akkor a másik fele meg az, hogy szerintem akkor cselekszünk helyesen a traumákkal kapcsolatban, hogyha ebből legalább annyira csinálunk egy külső utat, mint egy belsőt. Tehát, hogy a külső dzsihádunk az az, hogy próbáljuk ezekben a struktúrákban, amikben élünk és dolgozunk, erre felhívni a figyelmet, cikkeket publikálni, kutatásokat ismertetni, stb. Ide tartozik az is, hogy tanúként megjelenni egy ilyen ügyben, a klienseink igazát elhinni, képviselni, melléjük állni, végighallgatni, kibírni. Hát a belső dzsihád meg az, hogy szembenézni azzal, hogy bizony én személyesen is okozok másoknak károkat, kapcsolataimban, barátságaimban, meg azokban, akiket a, nem tudom, a Biblia fele barátaimnak hív, ami ugye azt jelenti az eredeti héber szó, hogy aki éppen ott van velem. És hogy szóval azoknak nagyon sokszor okozunk károkat, ahogy én magam is okoztam, és ez nagyon fontos ezzel szembenézni, hogy az a káreset ott megtörtént, én megtettem, hogyan tudom ezt, ha van ennek bármi értelme, nem tudom. Ezért elnézést kérni, a jóvátételt megtenni, hogyha erre a másiknak van fogadókészsége, igénye, és ettől nem traumatizálódik újra. Szóval én azt hiszem, hogy legalább olyan fontos ez a belső dzsihádunk, mint a külső dzsihád, mert hogy emberként ugyanolyan nyomorultak vagyunk, mint bárki más, és biztos élnek közöttünk olyanok, akik így soha senkit nem bántottak, de nekem azért inkább az a tapasztalatom, hogy hát időről időre a saját sebzettségeink, töröttségeink miatt bántunk másokat, és szerintem az a klassz, hogyha ebbe bele tudunk állni, ez nagyon sokszor csak annyit jelent, hogy időről időre elmegyek mondjuk pszichoterápiába, és ott elmondom, hogy hát ezzel nagyon nehéz együtt élni, hogy másoknak mit okoztam, mondjuk konkrét esetekkel, és akkor valaki ennek a tanúja lesz, hogy én erről beszámoltam, és ezért vállalom a felelősséget. És én valahogy abban hiszek, hogy az fogja gyógyítani engem is, meg a világot is, hogyha ez ott megtörténik. Ha máshol nem, akkor csak az én saját terápiámban. Mert akkor ezzel csökken annak az esélye, ezen az önismereti utazáson keresztül, hogy a következő ilyen rázós helyzetben, amikor engem valaki akaratán kívül triggerel, akkor én ott ráborítsam azt, ami nem őre tartozik. És ez mindegy is tulajdonképpen, hogy az iskolatársakról van most szó, vagy a párkapcsolatokról, vagy mit tudom én. Az a fontos, hogy én azzal szembenézzek, hogy bizonyos helyzetekben nem az épp én állapotaim, vagy én részeim reagálnak a másik emberre. Mert valahogy ezeken keresztül okozunk traumákat. Most arra gondolok, amikor az én személyes ügyemről van szó, és nem ilyen szisztematikus, rendszer szintű traumatizáció. Szóval szerintem ez nagyon fontos ezekkel szembenézni. Ennyi.
Fú, nagyon köszi ezért, mert arra is fölhívja a figyelmet, hogy amikor bántásról van szó, akkor sokszor összemosódik ez, hogy van olyan rendszer, amin változtatnunk kéne, mert ez sérüléseket okoz, amikor működik, és lehetne jobban csinálni, és van az, hogy az emberi helyzetből, kondícióból fakadó tökéletlenségek, azok tudnak fájdalmat, sebződést okozni, és ha ezt észrevesszük, akkor lehet, hogy óvatosabban közlekedünk egymás között, hamarabb észrevesszük, hogy hop-hop, ez most bánt, és még amit hallok a szavaidból, az egy adag együttérzés is azzal, hogy én most ezt csináltam, és hogy valamiféle megengedése annak, hogy ilyenek történnek, de nem azért, hogy történhessenek, hanem hogy pont, hogy rá tudjunk nézni. És ez nem csak a nagyon gonosz emberek bántják egymást, és őket nem tudom, megszállta valami gonosz szellem, és azért csinálják, vagy ez csak a beteg embereknek a tette, hanem van olyan, hogy fáradt vagyok, és ingerült. És ha mellém kerülsz, akkor lehet, hogy úgy morgok rád, hogy igazából az bánom. Vagy valami megérint, triggerel abba, ahogy te viselkedsz, mert valahogy fölnőttem, és ez nekem egy olyan viselkedés, amire sokkal intenzívebben reagálok, mint igazából egy ideális formámba tenném.
Uh-huh. És én bocsánat, mond. Hogy én ennyire egyébként nem lennék ebben megengedő, mint ahogy te ezt mondod, szóval, hogy szerintem nem feltétlenül ér mondjuk ezt azzal megmagyarázni, hogy én most fáradt vagyok és ingerült. Mert ez az én problémám, ha fáradt vagyok és ingerült, és akkor az én személyes dolgom az, hogy a megfelelő öngondoskodási eszközökkel és technikákkal ne kezeljem azt, hogy én fáradt vagyok és ingerült. És most ezt nem úgy mondom, hogy én ennek a mestere vagyok, mert ugye a környezetem meg, akik nézik ezt a videót, azok biztosan tudják, hogy mennyit szenvednek akár személyesen tőlem is, amikor nem kihagyom ezt a lépést, hogy kezeljem a saját problémámat, vagy nem veszem éppen észre, vagy az az élményem, hogy nekem most erre se időm, se kedvem, hogy itt az öngondoskodásommal foglalkozzam, és olyankor kibírhatatlan vagyok. De ez az én bajom, és nem a másiké. És szerintem az rendkívül fontos, így, hogy 2020-ban odáig eljutni, hogy ezek felvállalható dolgok legyenek.
Talán nem is jól fogalmaztam, hogy ez egy fajta együttérzés, hogy fölvállalható, hogy én egy véges lény vagyok, és most elértem a végére, mondjuk az energiámnak, vagy nem szorongok, feszülök, nem tudom én. Ebbe az állapotba ezt a kis élőlényt, aki én vagyok, ezt most így el kell innét vinni mindenki érdekébe, és gondoskodni kell arról, hogy jobb állapotba kerüljön, különben olyan károkat okozok, amit én nagyon fogok bánni. Hogyha igazából ránézek, ahogy te mondtad, hogyha elmegyek egy pszichológushoz, és elmesélem, hogy bántam a családtagjaimmal, akkor őszintén ránézve az szomorú. Azt nem akarom.
Nagyon jól tudunk már az együttérzésről beszélni, viszont az együttérzés az egy kétoldalú falevél, aminek az egyik felén van az együttérzés másokkal, a másik felén meg az együttérzés önmagammal. És mind a kettőt kell ahhoz gyakorolnom, hogy ez megszülessen, ez a gyógyulás, amiről most itt beszélünk, hogy képes legyek magamban is felfedezni azt, hogy élek át szenvedést, meglássam a másik emberben, hogy ő is szenvedést él át, és akkor van erre valahogy lehetőségem, hogy kapcsoljak, hogy nem jó az, ahogyan ezt a konkrét dolgot csinálom, mondjuk a kommunikációmban, meg a kapcsolataimban. Az önegyüttérzés az egy ugyanolyan fontos fogalom, mint az együttérzés, és Nem is tudom, erre van-e pszichológiai szakszó, hogy az empátia mellett ezt hogy hívják. Azt hiszem, én ennek az angol nyelvi irodalmát még nem olvastam, csak az itthon kiadott szakkönyveket, de ezt nagyon fontos szerintem meghallani. Ez a buddhizmus irányából kerül be egyébként a pszichológiába, az önegyüttérzés fogalma, és enélkül én azt hiszem, hogy nem nagyon tudunk érdemi gyógyításról beszélni az önegyüttérzés nélkül.
Fú, ez nagyon kapcsolódik ahhoz is, amit mondtál, hogy szeretnék változtatni a világon. Van egy külső dzsihádom, meg egy belső dzsihádom, vagy küldetésen vagyok, most megreformálunk mindent, aztán rájövök, hogy ó, belül is van küldetés, és mind a kettőhöz hozzátenni egy fajta együttérzést is. Meg valamennyire azt is hallom a szavaidból, hogy jó figyelni az emberekre, mert jó okkal viselkednek valahogy. Tehát valami van a történetükbe, ami miatt most így vannak, tehát nem olyan egyszerű, hogy most asztalt söprünk, mindent újra kezdünk, tabula rasa, rendbe rakjuk, hanem valamilyen történethez szólok hozzá, ha egy emberrel találkozok. Mondtad ezt, hogy buddhizmus, és ott van ez a mindfulness, ez a szó jelenik meg. Abba segíts már, hogyha most ezzel nem ilyen benfentes beszélgetésben így passzolgatjuk a szót, hanem valaki először találkozik, és van ez az érdekes kapcsolat, hogy buddhizmusból hogy kerül valami a pszichológiába, mindfulness, mit keres itt ebbe a beszélgetésben, mit jelent az. Azért is vagyok nagyon hálás mindazért, amit mondtál, mert azt élem meg azt látom magam körül, hogy most egy nagyon bizonytalan világhelyzet van, világjárvány, nem tudjuk, milyen gazdasági következmények lesznek, itt a tél, hogy fogunk karácsonyozni. Szóval bizonytalanság, meg szorongás azért van egy jó adag. Talán bátran mondhatjuk, hogy több, mint szokott lenni. És így fölépül ez, vagy adagolódik, halmozódik, és emberek, akiktől azt kérjük, hogy maradj otthon, legyél azokkal, akik a családtagjaid, akkor viszonylag kis számú ember van együtt, szűk térben többnyire, és azért a jólétüket ez elég erősen megpróbálja talán. És mindaz, amiről beszéltünk, meg mindaz, amit mindfulness alatt emlegetünk itt, az talán hozzájárult ahhoz, hogy jobban bírjuk ezt, vagy szebben legyünk együtt.
Ami nekem egy izgi megfigyelés, ami így a COVID okozta társadalmi méretű krízis kapcsán, az, hogy mi emberek nagyon rafináltan vagyunk összerakva. A pszichénk úgy működik, hogy folyamatosan konstruál egy ilyen kontroll alatt tartott biztonságos valóságot nekünk. Viszonylag korán a pszichológiában a Freudnak a lánya leírta az úgynevezett elhárító mechanizmusokat, amik olyan mentális praktikák, amik viszonylag automatikusan történnek a pszichénkben, és az a céljuk, hogy ne hulljon szét se a pszichénk, se a pszichénk által konstruált valóságunk. Ilyen nagyon egyszerű elhárító mechanizmus az, hogy valaminek a megtörténtét próbáljuk kizárni a tudatunkból. Hogyha az emberek, illetve a hallgatók rá keresnek erre, hogy elhárító mechanizmusok, tök jó a Wikipédia cikk is róla, érdemes megnézni. Ettől általában a kedves kliensek, azok felszoktak háborodni, amikor eljutunk idáig, és arról beszélgetünk, hogy nem közvetlenül találkozunk a valósággal, hanem a tudattalanunkban egy csomó minden történik, meg az egónk egy csomó mindent szorít folyamatosan a tudattalamba. És így a COVID krízise kapcsán ez egy marha érdekes jelenség, hogy mindenki azt észleli, hogy ő neki egy egész teljes kontrollált valóság van. De ez nagyon gyorsan kiderül a családokban, meg a párkapcsolatokban, így az interakcióink során, hogy ezek nagyon különböző valóságképek. Szóval, hogy mindenki nagyon racionálisnak érzi a saját valóságképét. És nagyon nagy konfliktusok vannak abból, hogy ha csak a Maslow piramis nézem, hogy mondjuk az én biztonságérzetemet azt mi jelenti. A legjobb barátom például azzal őrzi meg a biztonságérzetét, hogy nem nagyon megy el otthonról. Én meg mondjuk azzal őrzöm meg, hogy maszkot húzok, amikor elmegyek otthonról. És ez egészen addig nem probléma, amíg nekem nem kezd el hiányozni a legjobb barátom, és nem mondom azt neki, hogy figyelj, talizzunk. És ő elkezdi ebből magát kihúzni, hogy hát ő így most nem szeretne, amúgy is fél ettől az egésztől, én meg elkezdek kezembe pöccenni, hogy figyelj, öreg, te mitől félsz ennyire? És akkor nyilván, hogyha beszélgetünk erről, fog tudni dolgokat mondani, de én is tök racionálisnak élem meg azt, amiben én vagyok, meg ő is azt, amiben ő van. Én még azt is el tudom képzelni, hogy valahol van a világon egy ilyen objektív igazság vagy valóság, és hogy valahol objektíven létezik ez, hogy hogy kell a COVID alatt viselkedni. Én nem hiszem, hogy ezt egyébként megtaláljuk, hogy ez hogy kell. Tehát, hogy pont az egy ilyen krízisnek a lényege, hogy valami olyan történik, ami teljesen kikerülhetetlen, de fogalmunk nincs, hogy mit kell vele csinálni. Van egy csomó információnk, és ezt ki leszűri magának. A mindfulness, mint éber tudatosság, jelen tudatosság nagyon sokat segíthet abban, akár épp ezen az önegyüttérzés, együttérzésen keresztül, hogy mélyebb dolgokat vegyek észre, mint a felszíni viselkedés, meg ezek a felszíni attitűdök. Például, hogy meglássam azt, hogy egyébként én is szenvedek, mert hiányzik a barátom, meg ő is szenved egyébként, mert valószínűleg egyébként neki is hiányzom, de hogy neki meg a biztonságérzete van annyira megsérülve, hogy folyamatosan ki kell szorítani a tudatából azt, hogy amúgy ő is szeretne másokkal találkozni. És ez olyan mentális terhet, meg munkát jelent folyamatosan ezekkel dolgozni, tudattalanul is, meg automatikusan ezekkel a kiszorító pszichés mechanizmusokkal, hogy hát egy idő után túlterhelődünk ebben. Túlterhelődünk az interakcióinkban, amikben próbáljuk egymást győzködni arról, hogy akkor hogy van a valóság, meg túlterhelődünk abban, hogy van egy csomó igényünk, amit nem tudunk kielégíteni, és ezért folyamatosan próbáljuk ezeknek az egyre több színben meg módon felvillanó ledjeit próbáljuk kikapcsolgatni. Például ugye az emberek rendkívül erős igénye a társas kapcsolatokra, az egy olyan erős drive, ami egészen biztosan sérülést okoz, hogyha nem kerül kielégítésre. Tehát ezt tudjuk a kutatásokból mindenhonnan, hogy a várható élettartamot a legerősebben a társas kapcsolataink száma, minősége határozza meg. És amikor ezt elvesszük az emberektől, akkor elkezdenek szorongani.
Jó
és
okkal.
Hát ez egy jó okkal, és ez egy nagyon rafinált dolog, hogy a szorongás hatására megjelenik egy szeparációs szorongás, azaz próbálunk támaszt keresni, és amikor az ajtónk kilincsét fogva rájövünk, hogy nem mehetünk el senkihez támaszt keresni, akkor ez a szorongás, ez egy ilyen egyre nagyobb ilyen eszkaláció felé tolódik el. És akkor ezek az elhárító mechanizmusok meg így próbálják ezt így valahogy megoldani a számunkra, hogy itt tudom én mondjuk ilyen tudományos izékbe fordítom át ezt az egész problémát, olvasgatok róla, és időnként elgondolkodom, hogy nem biztos, hogy egészséges, hogy éjjel kettőkor még virológusok beszélgetéseit nézem a számítógépemen, meg nem biztos, hogy egészséges, hogy én azt gondolom, hogy majd, hogyha többet tudok erről másoknál, akkor az tök jó lesz, hogy én így okos vagyok, mert hogy igazából az én problémám nem ez, hanem hogy fogalmam nincs róla, hogy találkozhatok-e a nagymamámmal karácsonykor, vagy hogy a barátaimmal mikor fogok legközelebb, nem tudom, fröccsözni a zsámbéki kedvenc borozónkban.
Hogy nem tudjuk, hogy mi segít, az abból is fakad, hogy vagy a világ az bonyolultabb, mint amit a mi apparátusunk föl tud fogni, és most az jut eszembe, a Bill Gates beszélgetett pont egy podcastban a róla alkotott mindenféle elméletekről, és ott jött fel ez a téma, hogy mi arra nagyon szelektálva vagyunk, hogy emberekről gondolkodjunk, meg emberek érzéseit olvassuk. És arra annyira nem, hogy nagyon bonyolult világot megértsünk, például a gazdaság működését, a vírusok működését, azt nagyon nehéz fölfogni, és ezt próbáljuk megérteni, próbáljuk a fejünket így rátekerni, hogy akkor most értsd már meg, és közben pedig igyekszünk kapcsolódni egymáshoz, és akkor ott állunk egyszer csak karácsony közelettével, oda akarok menni ahhoz, aki fontos nekem, akit szeretek, és látom rajta, hogy ő is szeretné, és közben fél attól, hogy most mi kontaktusba kerülünk, és maga ez a helyzet, ezt nehéz viselni. Nem lesz rá egy mágikus föloldó varázslat, vagy egy, ha elmondja nekem egy virológus, hogy mi történik, attól nem lesz könnyebb. hanem csak ebbe így együtt vagyunk, és fú, ez nehéz. Ezzel kapcsolatban mi az, amit tudsz mondani, hogy segíthet viselni ezt, vagy lenni ebben együtt jobban?
Nagyon jó lenne itt valami nagyon frappáns és okos dolgot mondani. Olyasmiket tudok mondani, hogy én mit csinálok. Ami szerintem tök fontos, hogy beszéljünk erről, hogy így kivel mi van. A szüleinkkel, a nagymamánkkal beszéljünk erről, hogy így ő mit gondol erről, ő hogy van, tudjuk ezt meghallgatni anélkül, hogy kioktatnánk, tudjunk erre hümmögni egy kicsit, amivel azt jelezzük, hogy hát mi ezt valahogy így most kibírjuk, hogy ő erről ezt gondolja, mert hogy biztos, hogy lesznek legalább nüansznyi különbségek. Nekem van egy olyan trükköm, ami részben talán igaz, részben szemfényvesztés, hogy időnként megteszteltetem magam ilyen véralapú gyors tesztekkel, hogy akkor nagyjából biztonságban vannak-e, akik velem találkoznak. Amikor tudom, hogy idősebb hozzátartozóimmal találkozom, akkor előtte egy pár napig, 4-5 napig nem nagyon megyek sehova, én ezt megtehetem a munkám miatt, mert most online dolgozom. És aztán nagyon jól hangozna sok olyasmit mondani, hogy sok online kapcsolattartás, meg ilyesmi, de hogy ezzel azt hiszem nagyon gyorsan ott vagyunk, hogy elvárásokat pakolunk egymásra, és hogy pikpak látom magam előtt, ahogy kovászos kenyeret sütök, hogyha ilyeneket mondok, hogy online kapcsolattartás, mert hogy hát a valóság meg az, hogy rég elmúltak ennek a katasztrófa helyzetnek ezek a mézes hetei, amikor mindenki kreatív megoldások dömpingével állt elő a saját és mások életében. Rég ki vagyunk merülve. Ha belegondolok, hogy kevés bennem fájdalmat keltőbb gondolatom lehet, mint az, hogy még a rokonaimmal is Zoomon meg Skype-on találkozzak, akkor azt mondanám, hogy hát mindenki amennyit ebből így elbír meg, amennyi így még esetleg az életébe belefér. Szóval én azok közé tartozom, akik így figyelik meg, monitorozzák a nemzetközi, meg a hazai intézkedéseket, meg az azzal kapcsolatos ilyen kormányzati, meg egyéb kommunikációkat, és szerintem nagyon fontos, amit itthon is csinálnak ezzel kapcsolatban, hogy van egy ilyen fókusz helyezve arra, hogy érkezni fog a vakcina. És szerintem ez például egy olyan dolog, amire időről időre emlékeztetni kell magunkat, hogy lesz ebben egyfajta stabilizálódás, időben egy kicsit eltolva, de hogy lesz. És hogy szerintem erre nagyon fontos fókuszt helyezni, így minden nehézség mellett. És itt hoznám be azt a fogalmat, amiről egy kicsit beszélgettünk, hogy megjelenhetne majd ebben a beszélgetésben, ez a reziliencia fogalma, ami ma, ahogy az lenni szokott az új tudományos paradigmákkal, ma ez egy kicsit ilyen bullshitnek is hangzik, hiszen mindenki rezilienciával foglalkozik, meg annak a fejlesztésével, ami szerintem amúgy nem baj, hogy így van. Hogy a reziliencia az valami olyasmi jelenséget takar, amikor a nagy megterheléseknek a hatására nem összeomlunk, hanem viszonylag gyorsan stabilizálódunk, de nem ugyanazon a szinten, mint ahol előtte voltunk. És szerintem abban érdemes hinni, hogy ez a krízishelyzet, vagy katasztrófa helyzet, amiben most vagyunk, ez nagyon sok kárt okoz, de nagyon nagy szerepe van abban, hogy azáltal, hogy megforgatja a világot, ezáltal az újra struktúrálódásnak, az újra rendeződésnek a lehetőségét viszont megadja. Amiről ma már szerintem csak a legidealistább emberek mondhatják azt, hogy nincs szükség egy ilyen újra rendeződésre, vagy újra rendeződések sorozatára. Tehát, hogy pont amit te is említettél, hogy nagyon komplex világban élünk, rengeteg modell pörög a háttérben, gazdasági modellek, társadalmi modellek, politikai modellek, amiknek az a jellemzője ebben az emberi társadalomban, hogy újra és újra ezek a modellek, ezek a szélső értékeiket elérik. Nagyon szeretnénk azt hinni, hogy egy láthatatlan kéz mindig az optimumon tart minden modellt, de hogy a tapasztalat meg azt mutatja, hogy nem ez történik, hanem most mondok egy egyszerű példát, ha én egy kézműves vagyok, mondjuk egy kézműves termelő legyek, akkor elindulok egy pici manufaktúrával, létrehozok csodálatos egyedi kis tárgyakat, de akkor elkezdem ezeket árulni, hogy ebből most már legyen valami pénz is, akkor előbb-utóbb már nem a kézzel készített kerámiáimat adom el, hanem azokat gipszbe öntöm és sorozatgyártom. És a dolog vége az, hogy lesz a manufaktúrámból egy cég, már 100 embernek adok munkát, már gépsorok csinálják, az a dolog, ami ott van, az végső soron elveszik, és egyre inkább arról fog szólni ez a dolog, hogy a legolcsóbb alapanyagból, már Kínából rendelem, nem csak a vásznat a táskámhoz, hanem tulajdonképpen már Kínában varratom hajókon a asszonyokkal, meg gyerekekkel ezt az egész cuccot, amit én csinálok. Ez a modell, ez gyakorlatilag elmegy a végéig, odáig, hogy már etetni se kell gyakorlatilag azokat a munkásokat, akik ezt valahol csinálják. És az összes modellünk az így működik, hogy így elmegy a végéig, vagy hát a modellek igen nagy része elmegy a szélső értékekig. És egy ilyen krízisben szerintem a rezilienciánk az pont arról is szólhat, hogy ezek a modellek ezek bizonyos értelemben tisztulnak. És ha nagyon jó fejek vagyunk, akkor megtörténhet az, meg szakmaiak vagyunk, meg működik a társadalom, akkor megtörténhet az, hogy ezeket a modelleket, ezeket javítjuk, vagy lecseréljük, és hogy én mondjuk abban reménykedek, hogy ezeknek a modelleknek valami újrahangolása, cseréje, új modellek fejlesztése az történhet, de azt nagyon fontos tudni, hogy ezt nem csak a Bill Gates csinálja a háttérben, hanem mi magunk is. Szóval nekem tök fontos az mondjuk, hogy szakemberként, akár így is, hogy most itt vagyunk és erről beszélgetünk, szakemberként ebbe részt vegyek, hogy ezeket tematizáljuk, meg ezekkel foglalkozzunk, és akkor pikpak ott leszünk egyszer csak, hogy a, nem tudom, szervezetek konferenciáin arról fogunk egyszer csak beszélgetni, hogy a mentális egészség az ugyanolyan fontos, mint mondjuk a fizikai egészség, és elkezdik az egészségprogramokba a mentális egészséget is belevonni, stb. És az történik, hogy változik a világ. És ezt mondjuk egészen konkrétan a COVID gyorsította föl. Mert azt látják a vezetők, a HR-esek, hogy eddig olyan 8-9%-a volt a dolgozóknak, ami egy nagyon magas szám. 8-9%-a volt a dolgozóknak krízis közeli állapotban. Most, ha egy bátor vezető fölteszi a munkahelyén azt, hogy hányan vannak krízis közeli állapotban, akkor ez egy nagyon nagy százalék lesz. Én nem olvastam erről konkrétan kutatást, csak beszélgetek most ilyen vezetőkkel, meg dolgozókkal. Tehát, hogy itt egy nagyságrenddel nagyobb most azoknak a száma vagy aránya, akik krízis közeli állapotban vannak. És ezt a COVID járvány segít észrevenni, és felgyorsítja azokat a folyamatokat, hogy a szervezetben hogyan jelenjen meg a mentális problémáknak a megsegítése, kezelése, tudomásul vétele, elfogadása, rákérdezés, és így tovább.
Mit kívánsz magunknak, hogy hogy jöjjön ki ebből? És hogyha beszélünk, mindig becsúszik ide ez, hogy társadalmi vetület, meg ezek a nagy léptékek. És közben pedig, amikor én itthon vagyok, meg gondolom a legtöbb ember, most még szűkebb mozgástérben tud tenni bármiért is, jelen körülmények között. És hogy valami olyasmi helyzetnek tűnik ez, mint egy ilyen pici laborba lennék, ahol meg kéne találjam azt, hogy én mit tehetek, és közben pedig nem megszokásból csinálják dolgokat. Valami újat engedjünk életre kelni, vagy megszületni, újféle módon kapcsolódni, vagy új érzékenységet kialakítani, új szokásokat kialakítani, más fontossági sorrendeket működtetni gyakorlatban. Oda fut ki nálam ez az egész, hogy hogyan segíthetünk egy reziliensebb, egészségesebb működést létrejönni. És ezzel kapcsolatban mi az, amit te remélsz?
Az egész reziliencia kapcsán nekem a rugalmasság meg a nyitottság fogalmak jutnak eszembe. Mind a két kérdésedhez, amit felteszel. És ahogyan mondtam ezt, hogy például egy ilyen katasztrófa helyzet segíthet abban, hogy paradigmákat újra gondoljunk, vagy leváltsunk, szerintem ezeket a nagy társadalmi paradigmákat, meg narratívákat, ezeket is tök jól tudja lazítani, meg gyógyítani egy ilyen helyzet. Az például egy nagy társadalmi paradigma, viszonylag kimondatlanul, de mégis az, hogy legyen az embernek egy ilyen sziklaszilárd világképe, minél idősebb, annál sziklaszilárdabb, és azok a jó emberek, akik minél gyorsabban tudnak igent vagy nemet mondani, meg feketét, meg fehéret. És szerintem nagyon fontos egy ilyen krízis helyzetben a felértékelődése például a nem tudásnak, a bizonytalanság tűrésnek, annak, hogy nyitottak legyünk másokra, vagy nyitottak legyünk, meg rugalmasak legyünk arra, hogy hát az élet az nem tartja magát mindig a tervhez. Amit egészen addig nem ismerünk be magunknak, hogy az élet nem tartja mindig magát a tervhez, amíg mi nem kerülünk abba a helyzetbe, hogy az élet nem tartja magát a tervhez, és akkor egyszer csak mi is a prófétái leszünk ennek, hogyha minden jól megy. De szerintem ez nagyon fontos, hogy ez bekerül a közbeszédbe, meg a köztudatba, hogy nem biztos, hogy csak az az érték, hogyha én azonnal mindenre tudok igent vagy nemet mondani. A pszichológiai folyamatokban ez nagyon szépen látszik, hogy sokszor, amit a pszichológus kérdez vagy mond, annak nem az a haszna, hogy a kliens azonnal visszamondja rá az első automatikus válaszát. Én sokszor mondom is, hogy ezt csak hagyjuk ott a levegőben, ezt a kérdést, hogy bírjuk ki vele azt a csendet, hogy ez a kérdés van. És szerintem nagyon fontos a COVID-nál is, hogy néha csak bírjuk ki, hogy valamire nem tudunk válaszolni. Bírjuk ki, hogy nem tudjuk, hogy melyik vakcina lesz a jó. Ami nagyon nehéz, mert az életünkről van szó, de hogy mi történik akkor velünk, hogyha ezt csak úgy kibírjuk egy darabig. Arra figyelünk, hogy ez mit okoz. És itt jön vissza egy kicsit a mindfulness. A mindfulness, mint tudatállapot, az valami olyasmiből áll össze, hogy én ugyanúgy, ahogy a pszichológus visszatükröz engem, a mindfulness során én visszatükrözöm saját magam, a gondolataim, a belső érzeteim, a belső állapotaim. Gyakorlatilag meditálni olyasmi, mint pszichológiai munkát végezni a pszichológus nélkül, hanem magamat tükrözöm vissza folyamatosan. És hogyha ezt meg tudom tenni akár egy ilyen krízis helyzetben, az nagyon sokat segíthet, hogy én most tulajdonképpen azért vagyok ilyen állapotban, mert félek. Teljesen más történik, hogyha én ezt már egyszer átengedtem magamon ezen a saját magam szűrőjén, hogy bennem félelem van, más fog történni a boltban, amikor valaki elkezd hátulról lögdösni a sorban, hogy ő benne, menne, menne, és én tudni fogom azt, hogy én bennem a félelem van, meg ilyesmi, ez csillapítja annak a feszültségét, ami nyomta a fedőt fölfele, és nem azt fogja bennem kiváltani, hogy hátrafordulok, és leüvöltöm a fejét, hanem látom benne ugyanúgy a szenvedő lényt, mint saját magamban, ugyanúgy mozgatják a mindenféle ilyen belső késztetései azt a másik embert is, és ahelyett, hogy üvöltöznék, legjobb esetben valamilyen fajta szelídséggel, meg ilyen elnézéssel tudok fordulni felé. És sokszor igazából arra jövök rá, hogy konkrét esetben, hogy arra sincs szükségem, hogy megkérjem, hogy lépjen hátrébb, nem akarok a nevelője lenni, csak ki akarom bírni, hogy ő van. Ki akarom bírni, hogy ő van.
Az is hangzik ebből, hogy most azt is ki kell bírni, hogy ebben itt vagyunk együtt. Én félek, ő fél, izgul, valami van vele, és most itt vagyunk. Most az jutott eszembe, hogy ez egy, mondjuk aki nem gyakorol ilyen mindfulness gyakorlatokat, annak ez egy furcsa gondot lehet, hogy jó, akkor ez valamilyen agyalás magamról, amikor kattogok magamon, mert hogy észreveszem, hogy félek. És hogy amiről te mesélsz, az nem ez, hanem pont, hogy nem az agyalás magamról, hanem megfigyelése annak, ami van velem. Mint például én megfigyeltem, hogy sokkal riadtabb gondolataim vannak, és több negatív szenáriót látok, ha fáradt vagyok. Ez föltűnik, hogy mi van velem, már megint valami negatív szenáriót játszik az agyam, már megint fáradt vagyok. Tehát ez így nálam egy együttjárás inkább. Vagy ha éhes vagyok. Ez ugyanez. De hogy ez egy megfigyelés aktusa. Ezt szerinted mi segíti ennek a csinálását? Vagy hogyan lehet ezt elkezdeni gyakorolni, akkor is, ha valaki nem biztos, hogy rögtön buddhista akar lenni?
Egy ilyen nagyon praktikus dolgot mondanék erre elsőre, hogy szerintem nagyon érdemes megvenni és olvasni 11 évvel ezelőtt jelent meg Magyarországon a Jon Kabat-Zinn Bárhová mész, ott vagy című könyve, ami ennek az egész Mindfulness Dilinek gyakorlatilag az alapkönyve. Amikor ez a könyv megjelent, akkor itthon a meditációval azzal leginkább egy kevés számú buddhista foglalkozott, meg mondjuk rajtuk keresztül esetleg képzőművészek, ilyesmik. Tehát ennyire nem volt ez kinyitva mindenki felé. És ez a könyv, a Bárhová mész, ott vagy, ez egyrészt nagyon szépen, érthetően, költőien fogalmazza meg, hogy micsoda a meditáció, meg az önmagunkra figyelés, és annyira egyszerű és magától értetődő gyakorlat típusokat ad át, amiken keresztül én azt hiszem, hogy ez bárki számára átélhető, hogy micsoda a meditáció, és micsoda a mindfulness, ami a meditáció mentén megjelenő viszonyulás, meg tudatállapot, mindahhoz, ami van. Mindahhoz, ami van. Szóval azt mondanám, hogy ez a legpraktikusabb módja ennek a könyvnek a beszerzése, meg az olvasgatása. És mindaz, amit tudnék még mondani, hogy hogy lehet ezt megtenni, meg gyakorolni, az tulajdonképpen benne is van ebben a könyvben. Amit én nagyon fontosnak tartok mondani, hogy most már évek óta foglalkozom ezzel a témával, hogy a mi kultúránkban hogy van jelen a meditáció, és ez odáig nőtt ez a történet, hogy én most keresztény meditációkkal is foglalkozom, amin gyakran meglepődnek, hogy ezt többes számban is mondom, hogy meditációk, mert hogy amikor leülök egy kávé mellé, akkor olyan 8-9 fajta keresztény meditációs módszert, rendszert össze is tudok gyűjteni a jegyzetfüzetemben. Ami egy szuper izgalmas dolog, mert hogy azzal van tapasztalatunk, hogy a meditáció valami buddhista cucc, és nekem itt az elmúlt években ez olyan látványosan megjelent, hogy nagyon sok szigetszerűen nagyon sokan végeznek meditatív gyakorlatokat mindenféle vallási hagyományban, és azokon kívül is, és ezek nem nagyon állnak egymással feltétlenül párbeszédben, legfeljebb kritikáit adják egymásnak. Szóval, hogy a meditáció az egy univerzális emberi jelenség, minden tudat képes erre a fajta önmegfigyelésre, ami a meditáció, és mindegyik kultúrában, hagyományban ez meg is jelenik. Ami ebben a nagyon izgalmas, hogy a meditatív gyakorlatnak általában a vallások a hordozói. Általában azokon belül jelenik meg ez az én meghaladó, transpersonális, transzcendáló tendencia, ezért ez a vallásokban van becsomagolva. De gyakorlatilag bármelyik valláshoz nyúlunk hozzá, mindegyikben meg fogjuk találni a meditációt. Nem mindig kimondott az, hogy ez meditáció, de megtaláljuk. Olyannyira mondok egy egyszerű példát, van némi közöm a bencés hagyományhoz, a keresztény szerzetesekhez, Pannonhalmára jártam gimibe, és most egy ideje járogatok Bakonybélbe, ami egy nagyon kis szerzetes közösség, és például a bencéseknek van is róla tudása, hogy ők meditatív tevékenységet végeznek, meg nincs is. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ezt az is tetézi, hogy a bencéseknél ráadásul nem is egységes rendről beszélhetünk, hanem mindegyik úgynevezett monostor, vagy mindegyik ház, az a saját helyi jellegzetességeit teljesíti ki. Ők inkább ilyen laza szövetségben állnak. Szóval van egy ilyen egységes alap, amin ők dolgoznak, abban nem teljesen kimondottan van benne ez a meditatív praxis, amit a kereszténységben szemlélődésnek, kontemplációnak is neveznek, vagy abban a formában jelenik meg. Nem kimondottan van benne így a basic bencészségben ez a meditatív praxis, de sok bencés házban nagyon konkrétan meditálnak. Tehát, hogyha oda megyünk, meditációs termet fogunk találni, ülőpárnákat fogunk találni, meg hasonlókat.
Aztán. És úgy is hangzik ez nekem, hogy mivel annyira erős tapasztalás az, amikor így túllépek a hétköznapi narratíváimon, vagy ahogy beszélek a világról, tehát ilyen én meghaladás, vagy annak a szétbomlás, amit a hétköznapi énemnek látok, az, hogy észreveszem, hogy hú, mennyi gondolat van bennem, mennyi egymásnak ellentmondó gondolat van bennem, vagy annyi érzés és érzet zajlik bennem, hogy hú, ezt nem is tudtam. Úgy működök hétköznap, mint hogyha egy ilyen nagyon egy konkrét kis vezérlő lenne a fejembe, és ez tud mindent, és képbe van, és ő van kontrollba, aztán rájövök, hogy azért ez nem így van, ha kicsit ülök csöndben. Ezért talán kapcsolódik világnézethez, és könnyen elmehetünk abba az irányba, hogy akkor elkezdenek világnézetek vitázni egymással, hogy kinek van igaza, vagy mi a helyes világ leírás. És hogyha ezt félretesszük, ezt a vitát, és megnézzük, hogy mit csinálunk emberek, akkor simán lehet, hogy van egy jó néhány gyakorlatom az életemben, mondjuk tegyük föl, visszatér a nagymamámhoz, a nagymamám szokásainak egy része az valami ilyesmit csinál, például amikor elmegy és egyedül térdel a templomban, és csöndben van. Ez jutott eszembe erről, amit mondtál, szóval segíts már azzal, hogy amit te ilyennek gondolsz, azok mikre gondoljunk, hogy azon túl, hogy konkrétan meditálnak a bencések, milyen nem buddhista meditáló gyakorlatokkal találkozol, vagy meditatív praxissal?
Például a párterápiákon szoktunk egy olyan kérdést feltenni, hogy beszél az egyik fél, befejezi a rövid monológiát, és megkérdezzük tőle azt, hogy mit gondol, hogy ez milyen érzést kelt a párjában, a párját meg megkérdezzük, hogy ez milyen érzést kelt önben. És amikor elkezdenek érzelmeket, érzéseket mondani ilyen címkeszerűen, akkor azt mondjuk, hogy mutassa meg a testében, hogy hol érzi mondjuk ezt a reménytelenséget. És ez már egy nagyon tipikusan ilyen mindfulness alapú kérdés. Hogy az itt és mostban a testemen keresztül hol képeződik le mindaz, ami van. És tök más történik akkor, hogyha nem kapcsolódunk ezekhez a saját érzéseinkhez, meg akkor, hogyha ezeket így bemerjük címkézni, hogy ez a feszkó, amit érzek magamban, hogy megy keresztül a testemen, és elkezdi modulálni, vagy moderálni az én tudati működésemet is, hiszen egyre feszültebb vagyok, szűkül be a figyelmem, nem tudom. Ha én ezt kimerem mondani, hogy érzek egy feszültséget, és ez a reménytelenség érzésnek a fokozódása, ez fMRI készülékkel is lehet mérni, hogy ilyenkor ez az aktivitás ez elkezd csökkenni. Pusztán azáltal, hogy én ezt megmertem nevezni, és megmertem jeleníteni, és átmertem élni ezt az élményt, elkezd csökkenni a stressz szintem, ami azt fogja okozni, ezért is járunk igen nagy részt párterápiába például, hogy ezekben a helyzetekben nem for föl a víz a rendszerben, nem az történik, hogy nő a reménytelenségem, nő a stressz, egyre negatívabb gondolataim vannak, és lerepül a fedő, nem ez történik, hanem az történik, hogy nő a stressz, elkezdem észlelni, hogy mi van, húha, itt bennem nő a reménytelenség érzés, és ezt itt érzem, és nagyon kellemetlen, és megáll ez az emelkedés, és nem for föl a víz. És ahelyett, hogy átkerülnénk a kommunikációs piros zónába, ami mondjuk a pánik zónánk, ahelyett az történik, hogy valahol a narancssárga meg a zöld környékén meg tudjuk tartani ezt a feszkót. Pusztán azáltal, hogy figyelünk arra, hogy én most hogy vagyok, és nem kezdem el bele projektálni a másikba azt, hogy már úgy nézel rám, már úgy válaszolsz, már nem tudom mi, mert tudom, hogy ez az enyém, bennem van, és nekem a felelősségem ennek a stresszét csökkenteni. És amikor visszakerülünk a zöld zónába, akkor majd fogunk tudni újra egymással kommunikálni, az amigdalánk helyett, ami a félelem-fájdalom központ, a helyett újra a prefrontális kortexünk lesz aktív, amikor nyugodtak vagyunk, és újra kíváncsian, nyitottan, a másikra rezonálva tudunk kommunikálni. Ez például egy olyan gyakorlat, pusztán ez, hogy megkérdezni a másiktól, vagy magamtól, hogy én most hogy vagyok, ami csökkenti a stresszt.
Fú, ez nagyon izgalmas, mert ez valami úgy jelenik meg nekem, hogy amikor az érzelmi agyam, vagy az érzelmek elkezdenek nagyon erősek lenni, akkor mintha úgy venne át több irányítást, hogy mondjuk egy riadt elme egyre ijesztőbb képeket fest, vagy egyre ijesztőbbnek lát dolgokat, amitől még jobban megriad, amitől még ijesztőbbeket fest, és egyszer csak én egy nagyon szignifikánsan más moziban látom magam, mint mondjuk te, aki a beszélgető társam vagy, és azzal, hogy a tudatos, kontrollért felelős részét kapcsolom be az agynak, azáltal elkezdek jobban figyelni arra, hogy mi is történik itt, és azt csináljátok ilyenkor, hogy a tudatot azt kapcsolja be, hogy legelőször is a tudat figyeljen oda emberi lény magára, önmagára, vagy saját érzéseimre. Tehát a leges-legelső gyakorlat, amikor megkérdezed, hogy hogy érzem magam, vagy hol érzem ezt, és nem egy véleményt mondok, hogy föl vagyok cseszve, mert ez igazságtalan, hanem csak ezen tovább megyünk, és elkezdek odafigyelni magamra, akkor már van bennem egy hely, ami nyugodt, ami legalább rá tud mutatni, hogy fúha, dühös vagyok, és fölháborodott és szomorú, mondjuk, vagy tehát kezdek szavakat találni rá, az már egy pici nyugalom szigete bennem.
Ez így van, ez nagyon-nagyon pontos, szerintem, amit mondasz, így élményszerűen is. Nagyon érdekes, hogy több terápiás vonal is használja ennek a tanú fogalma bennem, aki néz, és hogy ez szuper izgi, ahogy te ezt megfogalmaztad, nekem ez még így nem jutott eszembe, hogy a biztonságos helyen születik meg bennem annak az észlelése, hogy akkor hogy is van az a részem, ami nincs biztonságban, de hogy ez ugyanaz, mint amit a különféle terápiás rendszerek, az ilyen megfigyelő én, az observer, a tanú néven hoznak, hogy valami horgonyt mégiscsak vetek, vagy a lábamat mégiscsak le tudom tenni, mint amikor a tengerbe úszok és elfáradok, és akkor egyszer csak találok egy ilyen sziklát, amire le tudok állni a tengerben.
Ez jó kép. Az olyan emlékeim jönnek föl, hogy én sok embert láttam nagyon idegesnek, például bántalmazó kapcsolatokban is, amikor látszik, hogy az, amit megél valaki, és nagyon erős érzéseket, dühöt, elkeseredettséget kelt, az egyre vadabb és vadabb történeteket generál, és ebből nagyon nehéz egyedül kijönni. Tehát ez a naív pszichológiai megfogalmazás, hogy úgymond ő csak kiengedte a gőzt. Tehát kifejezni a dühömet olyan módon, hogy bántok magam körül lévő embereket, az senkinek nem fog segíteni, hogy csökkenjen ez a feszkó, hanem egyre durvább lesz a sztori, amiben látom magam, meg amiben vagyunk, mert most meg már bántottalak is. És hogyha nincs ez a kis szikla, amire teszem a lábam, akkor ebből nagyon nehéz kijönni.
Ez így van. Így van.
Hát köszi, ez most így izgalmas helyre érkeztünk. Ami így visszatér nekem most, hogy beszélgetünk, hogy ez a szó, hogy természet. Ez jön be, és ezt úgy használjuk ezt a szót, hogy ez valamiféle ellentéte annak, ami a civilizáció meg a város. Miközben azért az is van, hogy nem, mi is természet vagyunk önmagunk, és mégis amit a természet szűk értelmében értünk, kimegyek az erdőbe, és végre valami olyannal találkozok, ami jól esik. Ahol kevesebb a bejövő inger, ahol nagyobb a csönd, ahol hallok olyan zajokat is, amik más élőlényekhez köthetők. Szóval valahogy ez is az én tapasztalatom szerint segít nekem meghalani, hogy mi van velem. Lassabb a ritmus, kevesebb dologhoz futhatok el, hogy lekössön, elvigyen, elnémítson dolgokat, amit igazából szeretnék meghalni, csak nehéz. És kényelmesebb bekapcsolni a tévét, kényelmesebb enni, inni valamit, szóval így lekötni a figyelmemet, ahelyett, hogy azzal találkozni, hogy jé, ez van, Árpival most ez van. És a természetben valahogy könnyebb. Ezzel kapcsolatban tapasztalatod, gondolatod, hogyan használhatnánk jól a természetet ilyen fajta öngondoskodásra?
Aha. Mondok egy példát a munkámból. Nagyon sok embernek vannak ilyen szorongásos típusú problémái. Most éppen egyébként nekem is, mert hogy nagyon megterhelő a december hónap, és hogy nagyon sokféle ilyen feszkó van bennem, ami mindenféle ilyen tünetekbe megnyilvánul, és akkor látom magam, hogy nagyokat pislogok például a kamerában, ami például nekem a stressznek az egyik ilyen jele. És amikor olyan ember keres meg, aki így éppen nagyon stresszel, akkor én szoktam egy olyan házi feladatot megbeszélni velük, hogy sétáljanak. De csak úgy a séta kedvéért. Ami nagyon nehéz a civilizált embernek, aki mindig ilyen taszkokban gondolkodik, és a séta az nálunk tipikusan egy multitask dolog, valamiért, valami közben sétálok, egy feladatom elvégzése közben. És a szorongó embernek az egyik baj az pont az, hogy annyi ilyen task van a fejében, mint amikor mondjuk elkezdjük felforralni a vizet a fazékban, és rengeteg buborék megjelenik. És a szorongó embert én olyannak látom, mint aki könnyékig matat a forrásban lévő, éppen felforró vízben, és próbálja ezeket a buborékokat visszanyomkodni az edény aljára. Uh-huh. És a tünetek azok valahogy ennek a mentén jelennek meg, azok az égési sérülések, azok tulajdonképpen az ebben való elfáradás, hogy kimerül a szervezet abba, hogy próbálja valahogy a zsonglőrködni ezekkel a buborékokkal. Uh-huh. És a séta során ott meghűtjük ezt a rendszert, és mikor ezt elkezdik megérteni, hogy tényleg csak a séta kedvéért sétálunk, akkor először is pánikba szoktak esni ezek az emberek, hogy hát ennek semmi értelme. Nagyon gyakran mondják azt, hogy őt teljesen hülyének fogja nézni mindenki ezért, hogy csak úgy a
sétát
sétál. Ezt nagyon sokan mondják. Például, hogyha elképzelünk egy vidéki kisvárost, ami mondjuk majdnem falu, én egy olyan helyen lakom, és elég sok ilyen van itt Tolna megyében, az, hogyha azt látják, hogy az egyik családból a férfi délután 5 órakor könnyed sétát tesz, ezzel körülbelül olyan furcsa bogárnak tartják, mint amit gondolhattak a kortársai, mondjuk Immanuel Kantról, aki minden nap nagy sétákat tett a városban egyedül, és órát lehetett hozzáigazítani. Elkezdik legalábbis ennek az embernek a fejében. Most azt nem tudom, hogy a valóságban mi történik, de ennek az embernek a valóságában az történik, hogy az ő fejében elkezdik a függönyök mögül nézni a szomszédai, meg a többiek, hogy ezek válnak-e, vagy mi lehet, hogy ő itt egyedül mászkál kint az utcán. Mm-hmm. Nem csinál, tehát egyedül nem sétálnak az emberek az utcán, a boltba mennek el, meg esetleg a szomszédjukhoz mennek át, de nincs ilyen, hogy valaki csak úgy sétál egyet. Szóval először ettől pánikba esnek, és utána elkezdik csinálni ezt a sétát. És visszajön ez a, mondjuk legyen most ez férfi, visszajön hozzám a pszichológushoz, és el fogja mondani, hogy nem jött be a gyakorlat. Rosszabb. Ő ettől nagyon ideges lett, hogy sétált, mert minden eszébe jutott, ami az ő problémája. És nem tudta leállítani, és nem tudta kiverni a fejéből ezeket a dolgokat. És akkor mondom neki, hogy hát ez ilyen, látja, mennyi taszk van a fejében egyszerre. És mondom neki, hogy csak úgy sétáljon a következő nap is, nagyjából ugyanakkor. És akkor elkezd sétálni. És eltelik egy pár nap, és vissza fog jönni, és azt mondja, hogy nagyon érdekes dolog történt, sétált, ugyanak a dolgok keringtek a fejében, de voltak pillanatok, amikor már annyit gondolkodott ezen a séta közben, hogy idő után már nem azok jutottak mégsem eszébe, hiszen azon már gondolkodott, de észrevette egy nagyon érdekes dolgot az utcán, mondjuk az egyik épületen, hogy föl van rá írva egy évszám, hogy azt 200 év építették azt a házat, és ezen kezdett el újra gondolkodni. És aztán az utca végén, amikor elért a patakhoz, akkor észrevette, hogy a nádat hogy fújja a szél. És elkezd ilyen ingereket észrevenni, megbefogadni. És én ezt valahogy úgy észlelem, hogy úgy kipörög belőle ez a sok taszk, amit cipel. Ebben a védett, nyugodt környezetben nem az történik, hogy valami taszk közben újabb és újabb taszkok borulnak rá, hanem egy teljesen feladat nélküli helyzetben teljesen szabadon megjelennek ezek a tudattartalmak, és az, amit úgy mondunk, hogy kiszellőzteti a fejéből, ez gyakorlatilag megtörténik vele a séta során. És ez a fajta ilyen idegrendszeri ingerlés, amiben ő beleteszi magát, hogy mindkét agyféltekét használva, egyik láb, másik láb, egyik kar, másik kar, nézelődés, stb. Ez ma már egy tudományosan igazolt traumaterápiás módszer, hogy kétoldali, úgynevezett bilaterális agyingerlést adunk az embernek, és közben juttatjuk eszébe a triggereket, meg a traumatizáló élményeket, meg a stresszorokat. Ez csillapítani fogja az ezekhez a tudatban leképeződött stresszorokhoz kapcsolódó feszültséget, ez csökkenteni fogja, és gyógyítóan fog visszahatni. Ez ma EMDR terápia néven, ez ma a leghatékonyabb trauma kezelő módszer. És mikor ez az ember séta közben hol ide néz, hol oda néz, látja mozogni a növényeket, használja mindkét karját, stb. Eközben idézi föl automatikusan a tudata ezeket a tartalmakat, ezzel gyakorlatilag csillapítja is a hozzájuk kapcsolódó feszültséget. Ami most egy ilyen nagyon, nem tudom, ezó dolognak hangozhat, hogy így van, hogy ma ez egy ilyen tudományos tény, hogy így van.
Hát így azért is köszi, hogy ezt behoztad, mert szerintem sokaknak van az a tapasztalata, hogy beszélgetve sétálni nagyon jó más, mint csak ülni és beszélgetni, és ehhez nem kell az a engedély, hogy jön velem valaki, hanem tudok magammal is sétálni, és akkor az is segít, hogy mozgok, meg szembe jön a világ, és van mit észrevenni, tehát ez egy könnyítés. Meg ami még eszembe jut erre, hogy multitasking mellett ez egy erős, jó támogató környezet arra, hogy single tasking. Hogy csak így most csak sétálok. És ez, erre nehéz edzeni a mai világban, mert nagyon arra van tervezve sok minden, hogy még közben ezt, közben azt elérjenek dolgok. Hát köszönöm, fú, jó sok mindent hoztál ide, meg szerintem elég hasznos útra való, legalábbis nekem most a következő időszakban biztos egy csomó inspirációt adtál, és hát köszönöm az idődet meg, hogy ilyen témáknak szenteled a tudásod. Szóval kösz, és remélem, hogy még hívhatunk vissza, mert sok témát így elengedtünk azért, amire rátérnék.
Oké, én is köszönöm a lehetőséget, meg azt is, hogy csinálod ezt a podcastet, vlogot, és bízom benne, hogy sok adást fog még megérni, mert hogy szuper hasznos, hogy megjelennek így a segítők ebben a online térben mindenki számára elérhetően.
Köszönjük, hogy meghallgattad podcast ezen epizódját. Ha felkeltette az érdeklődésed mindaz, amit Gergő csinál, akkor bővebben a www.tanácsadóműhely.hu címen találsz információt arról, hogy mi mindennel foglalkozik és hogy érheted el. Ezen kívül Facebook és Instagram oldalán is elég gyakran oszt meg olyan inspirációt, ami hozzájárulhat a hétköznapokhoz. Ha van visszajelzésed az epizóddal kapcsolatban, vagy úgy általában a podcasttal kapcsolatban, nagyon hálásak vagyunk érte, ahogy hálásak vagyunk azért is, hogyha témát, vendéget javasolsz nekünk. Ha tetszik a podcast, feliratkozhatsz az Élmény Akadémia YouTube csatornájára, követhetsz minket a podcast platformokon is. Köszönjük, hogy velünk voltál, és várunk vissza legközelebb 2021-ben.